Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A motoros szán természetes közlekedési eszköz Lapföldön. A működését 5 perc alatt elmagyarázták, nem túl bonyolult. Egy kis piros pöcköt kell felhúzni, majd be kell rántani a motort, ugyanúgy, mint a motorcsónakoknál. A jobb kéznél lehet húzni a gázkart, a bal kéznél pedig a féket találjuk. Ennél jóval bonyolultabbak az előkészületek. Télen ugyanis mínusz 20 fok körüli a hőmérséklet Lapföldön, meg általában az északi sarkkör környékén. Kevés tehát a termoruha és az overall, hogyha valaki motoros szánnal szeretne közlekedni. Szükség van egy nagyon vastag kesztyűre és pamut fejvédőre is. Ez utóbbi olyan símaszk, amit a bankrablók is szoktak viselni, erre vesszük fel ezután a bukós isakot. Vannak olyan motoros szánok, amelyek képesek 160 km-es óránkénti sebességgel száguldani. Elmondták a helyiek, hogy ezek már csak igazán exkluzív, és a nagyon gazdag lappok, meg nagyon gazdag északi sarki emberek tulajdonában állnak. Mi csak elmondásból ismerjük, én olyan szánt vezettem, ami 40-50-60-nal tudott menni, tehát kezdetnek ez se volt rossz. Egyébként, hogyha több motoros szán megy egymás mögött, akkor csak az elsőnek kell komolyabban kormányozni, a többi ugyanis magától beilleszkedik, a többi szán magától beilleszkedik a nyomba. A motor a szerkezet hátulján található lánctalpszerű vastag gumit hajtja, a két létszel a szánkó elején csak az irányt határozzuk meg. Arra kell ügyelni, hogy kicsit később reagál a motoros szán a kormánymozdulatokra, mint egy autó. Ez a fajta szánkózás hatalmas élmény, de a menetszél miatt kemény próbatétel az északi sarkkör környékén. Fázik az ujjunk, fázik a nyakunk, és hogyha elfelejtjük lehajtani a bukós isakot, akkor még a szánk is fázik. Elmondták többször is nekem már, hogy víztartalmú dologgal nem szabad bekenni az ajkunkat, ugyanis könnyen odafagyhat. Az biztos, hogy a szájsprém az befagyott a tubusába a túra végére. Éjszaka is voltam szánkózni. A legnagyobb élmény nem is a száguldás, hanem amikor az út egy részénél az ember megáll, és esetleg van valahonnan forró áfonyalé, és közben felnézünk az égre, és bámuljuk a csillagokat, na az csodás. Kristálytiszta a levegő, ráadásul a sarkkörön túl, ha fölfelé nézünk, akkor látjuk, hogy az égitestek sokkal-sokkal szebben ragyognak, mint akárcsak itt Európában bárhol. Úgy tűnik, mintha egy karnyújtásnyira lennének tőlünk. Ha valaki november-december környékén az északi sark vonalában megnézi a csillagokat, mese szép, álom szép. Ami még fantasztikus dolog, csodás jelenség, az az északi fény, amely igazából lehet déli fény is. Ez egy csodás jelenség, a sarkkörön túl figyelhető meg. Nekem van egy nagyon szép felvételem, majd felteszem valamikor a netre. A hivatalos magyarázat meglehetősen bonyolult. Nekem háromszor elmondták, aztán végül is kimásoltam ide, mert hogy úgy szól, hogy a napból érkező részecske sugárzás a Föld mágneses erővonala mentén haladva néhány száz kilométeres magasságban már gerjeszti a gázmolekulákat. Ezek aztán a rájuk jellemző hullámhosszokon fényt bocsátanak ki. Na hát ez egy bonyolult dolog. Elmondom, hogy mi az északi fény a gyakorlatban. Bizonyos esetekben az esti derengésben gyönyörű, sárgás, rózsaszínes, ezüstös fényeket lehet látni a horizont felett a sarkkörön túl. Vannak olyan fotósok az északi sarkkör környéki településeken, Lapföldön is, de Szibériában is nagyon sok helyen. Kifejezetten a fény fotózására specializálódtak, és abból élnek, hogy gyönyörű albumokat adnak ki. Mese szép. Amikor állandó éjszaka van, akkor ugye nem lehet látni, amikor állandó nappal van, akkor sem. Az északi fényt leginkább november magasságában lehet látni, illetőleg április környékén, március-április környékén, talán ezek a legjobb időszakok, de hogyha szerencsénk van, akkor akár még december elején is talán-talán lehet látni. Hihetetlen ez a sárga, rózsaszín, ezüstös fény. Az ember így átértékeli a dolgokat, pedig csak egy szép természeti jelenség. A lappok manapság rénszarvastenyésztésből, halászatból és haszkitartásból élnek. Az utak havasak, keményre fagyottak. Ezzel együtt a Nordic Walking nevű sport is rájöttünk, hogy miért innen ered, mert hogy nagyon sok ember hegyes bottal a kezében közlekedik, a jég néha mégis csúszik. Lapföld fővárosa Rovaniemi, nagyjából 60 ezeren élnek itt, az északi sarkkör mellett két nagy folyó találkozásánál. A rova szó lap nyelven azt jelenti, hogy szikla. A repülőgép a turistákkal is mindig Rovaniemi repterén száll le, felülről nézve a város állítólag rénszarvas formájú. A világháborúban ugyanis leégették az egész települést, és újjá kellett építeni, a híres tervező Alvar Aalto pedig furcsa ötlettől vezérelve egy rénszarvast mintázott meg a település házaiból. Rovaniemiben van a világ legészakibb gyors étterme, pici, de nagyon eredeti. A főteren pedig van pláza, bundákat és kabátokat lehet főleg kapni. A bűnözés gyakorlatilag nulla, ebben a városban ugyanúgy, mint amiről már beszéltem általában az északi településeken, igazán durva a bűncselekményt 1947-ben jegyeztek fel utoljára. A városban viszonylag melegebb van, mint a tundrán, mínusz 15 fokra is felmegy ilyenkor a hőmérséklet. Nyáron pedig akár hőség is lehet. Egyszer volt egy hatalmas hőségrekord, plusz 30 fok, tehát ez ezért nem gyakori. A környékbeli lakók arról voltak híresek régen, hogy nagyon jól tudtak bánni az íjjal, meg síelni is nagyon jól tudtak, és kiválóan jósoltak, de ma már nem a sámánokról ismertek, hanem arról, hogy itt van viszonylag nem messze Mikulás falva, és a Mikulás hivatalos reptere is, de erről majd decemberben, valamelyik decemberi műsorban fogok önöknek mesélni. Most inkább arról, hogy milyen érdekes az állatvilág az északi sarkör környékén. A rénszarvas például a legtöbb helyen szabadon él, a tundrán táplálkozik, télre pedig visszahúzódik az erdőbe. A farmokon tartott rénszarvasoknak pedig nem csak a tejét és a bundáját, de az agancsát és a húsát is hasznosítják. Sütőtökön tálalt, reszelt rénszarvas, ilyet ettem például, finom, omlós csemege. Bár én annyira sajnálom a rénszarvasokat, de hát azért túl teszem magam, mert hát végülis nem sajnálhatok minden állatot, vegetáriánus azért nem akartam lenni, de ugye őket nagyon szimpatikus állatnak tartom. Minden esetre a húsa is jó erdei gyümölcsel fogyasztva. Az áfonya, a szeded és a csipkebogyó szinte minden más erdőben felelhető gyümölcsel együtt kötelező kelléke az északi sarkiak életének. Az erdőkben ezeket lehet a szezonban felszedni, megszedni, gyűjteni, és természetesen ezek maradnak télire is. Rénszarvas húsból készítenek húsgolyókat, és ez is nagyon finom. Lapföld nagyon érdekes állata a rozsomák. Furcsa, apró, medvéhez hasonlító állatot képzeljenek el. Van egy másik neve, úgy is hívják, hogy torkos borz. A rozsomák szórakozásból is öl, nem csak akkor, amikor éhes, megtámadja a rénszarvasokat, a nyulakat, csapatban még a medvének is neki megy. A rozsomák annyira vérszomjas, hogy az embere is veszélyes. Nagyjából 30 kiló a súlya a fura állatnak, de a lap ismerőseim láttak már 40 kilós rozsomákot is, nagyon félnek tőle. Emlékszem, Amazóniában, amikor forgattunk, akkor ott azt mondták, hogy kevés dologtól félnek, de az anakondától félnek, az aligátortól nem. Nos, itt pedig a farkastól nem félnek, a fensíkokon, a rétizsastól nem félnek, de a rozsomáktól félnek, még a helyi emberek is. Amundsennek a déli sarkon a Husky szám bevált, hiszen megelőzte nagy riválisát a déli sark felfedezésekor. Érdekes, hogy nekem a rénszarvas gyorsabbnak tűnt. Rénszarvas szánt is kipróbáltam, meg Husky szánt is kipróbáltam itt az északi kirándulásaim során. Ráadásul egy szánt egy rénszarvas húzott, Huskyból pedig egy csapat kell ugye egy komolyabb sarkköri túrához, mégis nekem a rénszarvas gyorsabbnak tűnt, én is rénszarvast választottam volna, de hát biztos, hogy Amundsennek van igaza, a huskyk valamivel szívósabbak. Állítólag egyébként ugye úgy kell összerakni egy husky szánt, nem egyszerű a vezetése, hogy vagy 12 kutyát fognak eléje, és akkor 3-4 ember tudnak vontatni huskyval, vagy pedig a kisebb kétemberes szánokat 6 kutya is el tudja vontatni. A kísérő a szán sínére áll, hátulra, és előtte pedig hárman kényelmesen elhelyezkedhetünk, és minden kutya az első kettőt követi. Ők az okos kutyák. Az okos kutyák 90%-a szuka. Középen vannak az átlagos kutyák, a szánhoz közel pedig a kerék kutyák, vagy az erőkutyák, ők általában fiúkutyák. Ők indítják el a szánkót, mert hogy ez a legnehezebb, utána már rendületből megy az egész, csak követni kell a lánykutyákat. Hölgyeim és uraim, hamarosan a híreket követően folytatjuk a műsort, maradjanak továbbra is velem.